Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 81. Zsoltárunk első két versét. 81. Zsoltárunk első két verse így kezdődik. Örvendezzetek az erős Istennek! Helyünket elfoglalva folytassuk az éneklést. A 294. dicséretünket énekeljük mind a három versével végig. A 294. dicséretünk így kezdődik. Jézus vígasságom, esdekelve várom áldó szavadat. A mi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét a Jakab leveléből, az első részből, az első 8 verset. Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája, üdvözletét küldi a szorványban élő 12 törzsnek. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól. A kétlelkű és minden útján álhatatlan ember. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, olyan sokszor visszanézünk az életünkre, és látjuk, hogy hány kísértést, hány próbát kellett kiállnunk az életünk során. Te látod, hogy sokszor milyen érzésekkel vívottunk a nehézségek, a fájdalmak és a gyötrelmek közepette. Olyan jó tudni, Urunk, hogy Te ezekben a kísértésekben is mellettünk álltál. Olyan jó visszanézve látni, hogy megtartottál bennünket egy-egy esetben. Hálásak vagyunk ezért a megtartó erőért. És Urunk, bocsáss meg, hogy olyan kis hitűek vagyunk, amikor előre nézünk a jövő felé, és nem tudunk hittel kérni. Hittel kérni tőled, hogy Te adsz bölcsességet, a fájdalmak, a nehézségek, a küzdelmekben is megállni hitben. Így könyörgünk most elsősorban erőért, hitért, hogy benned gyökerezzen az életünk, és bármi történik is, kísértések jönnek, elbukások következnek, mindig a Te kezedben, mindig a Te szeretetedben találjuk meg a kegyelmet és az erőt. Így köszönjük neked a hitet, amely maga az erő. Köszönjük, hogy Te nem hagysz el bennünket magunkra, hanem velünk vagy a világ végezetéig. Amen. Leülve énekeljük a 393. dicséretünk második versét. A 393. dicséretünk második verse így kezdődik. Él az Úr áll ígérete, ördögs világ minden csele, megszégyenül mi rajtunk.
Thank you.
Szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely az előbb olvasott ige szakaszból hangzik hozzánk, Jakab apostol leveléből, az első fejezet első 4 verséből a következőképpen. Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája, üdvözletét küldi a szorványban élő 12 törzsnek. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Foglaljuk el most a helyünket. Két vasárnapi istentiszteletünkön is azt a csodálatos örömért hallhattuk, hogy a mi életünk lehet Jézus Krisztussal együtt Istenben elrejtett élet. Most pedig ezen a mai istentiszteleten azt követhetjük végig, hogy mi az, amit igazából mi tapasztalunk, hogy mi itt a Földön mit látunk, mit érzékelünk, miközben az életünk valóban Jézus Krisztusban és Krisztus által Istenben elrejtett élet lehet. Azt olvastuk itt, hogy Jakab apostol azoknak írja ezt a levelet, akik szorványban élnek. Ezt a szót úgy is lehet fordítani, hogy szétszórtságban. És ennek a mostani igeszakaszunknak az első üzenete számunkra egészen röviden így fogalmazható meg, hogy szétszórtságban, de ne szétszórtan. És mindjárt látni fogjuk, hogy mit is kell ez alatt értenünk. Jakab apostol tehát a szétszórtságban élő 12 törzshöz szól. És az Ószövetséget, a Szentírást jól ismerünk, amikor ezt a kifejezést, hogy 12 törzs meghallják, akkor nyilván Izrael 12 törzsére gondolnak. Itt azonban a levél szerzője átvitt értelemben használja ezt a kifejezést, és a világban szétszórtan élő keresztényeket szólítja meg vele. Azokat, akiket Pál apostol a Rómaiakhoz írott levelében így határoz meg, lelki Izrael. Vagyis egészen egyszerűen azt mondhatnánk, hogy a keresztény egyházra, az anyaszent egyházra vonatkozik ez a meghatározás. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből megtudhatjuk azt, hogy Jézus Krisztus követőit igen hamar elkezdték üldözni. És Jakab levele az üldözések következtében szétszóródott keresztényeknek szól, vagyis egy szétkergetett nyájnak. Így írja le a gyülekezet állapotát. Ilyen helyzetben vannak. Ilyen helyzetben van Isten népe a világban. Szétszórva minden népek között az egész Földön. És igazából ez ma sincs másképpen. Tapasztalhatjuk ezt a különböző munkahelyeken, iskolákban. Amikor egy helyiségben dolgoznak talán 10, és a 10-ből 1 vagy 2 keresztény, vagy talán annyi sem. Vagy egy-egy osztály 25-30 tanulója közül senki sem jár hittanórára. Vagy ha igen, akkor 2-3. És ennek már tulajdonképpen örülhetünk. És nagyobb méretekben sem nagyon kedvezőbb az arány. Ezért is hatalmas ajándék a gyülekezet. Az a lehetőség, hogy az így szétszórtságban élő Isten népének tagjaiként mégiscsak felkereshetünk olyan helyeket, ahol együtt lehetünk a lelki testvérekkel, ahol átélhetjük azt, hogy mégsem magányos partizánként kell nekünk szembenéznünk a hétköznapok kihívásaival. Annál szomorúbb azonban, hogy még itt is, ahol mint gyülekezet vagyunk együtt, olykor legalábbis szétszórt, szétesett állapotban vagyunk. Mennyi széthúzás, milyen távolság és idegenség van még nem egyszer azok között is, akik pedig össze kellene, hogy tartozzanak egymással. Hagyjuk sajnos, hogy beszüremkedjen ide közénk is ez a lelkület, amely kint a világban annyira hódíthat. Bárcsak, most Isten szavának engedve, oda tudnánk kiáltani egymásnak, meg tudnánk szólítani egymást, valahogyan úgy, mint amikor kirándulók a hegyek között ködbe kerülnek, és elvesztik talán egymást, és akkor kiabálnak, én itt vagyok, te merre jársz? Én meg vagyok, veled is rendben van minden? Hiszen az is hálára indító, hogy bár sok különbség, szeretetlenség, közöny, gondolat, törekvés választ el bennünket egymástól, és emiatt, mint Isten népe, elszórtságban élünk mi is, de nem vesztünk el, meg vagyunk. Szétszórtságban, de ne szétszórtan, és ne szétesett állapotban. A második gondolata, üzenete ennek a mostani igeszakaszunknak az, hogy szétszórtságban élünk ugyanebben az értelemben, hogy kevesen vagyunk tulajdonképpen, ezt tapasztaljuk, körülöttünk olyanok vannak, többségben, akik nem figyelnek Jézus Krisztusra. És ebben a helyzetben lehet azt mondani, hogy életveszélyben. És ez azokra, akiknek írta legeslegelőször Jakab apostol a levelét, különösképpen is igaz volt. Életveszélyben. Ugyanakkor életmentőként élhetünk. A levél címzetjeinek naponta küzdködniük kellett a kisebbségi sors minden nehézségével. Kőkeményen tapasztalták, hogy mit jelent az üldöztetés, amikor a házaiktól, a földjeiktől meg kellett válniuk, amikor a rokonokat el kellett hagyniuk, mert elüldözték őket, és voltak olyanok közöttük, akiket meg is öltek. És mindezeken túl bizonyára nekik is meg kellett küzdeni a mindennapok kísértéseivel, csúfolódásaival, megaláztatásaival, igazságtalanságaival is. Lehet, hogy nekik is el kellett veszíteniük az állásukat is. Itt Magyarországon az Úr Jézus Krisztusba vetett hitünk miatt még nem kell meghalnunk. De hogy nem kívánatosak vagyunk, hogy szálka vagyunk nem kevesek szemében, azzal egyre többször szembesülnünk kell. Hiszen azzal az értékrenddel és célokkal, amelyeket mi Jézus Krisztustól kapunk, egészen más irányba tartunk, mint ők szeretnék. És ebben a helyzetünkben érintenek még bennünket is azok a megszorítások, társadalmi igazságtalanságok, melyek a nem keresztények életét is nehezítik, és nem egyszer ellehetetlenítik. Testet, lelket kimerítő terhek alatt roskadoznak közöttünk nagyon sokan. És a küzdelmes kisebbségi sorsunk felett lehet keseregni is. De eszünkbe juthat Jézus Krisztusnak a sóval kapcsolatos tanítása is.
milyen semmiség az a késhegynyi só, vagy az a kistanányi só a tál leves mennyiségéhez képest, amit talán majd most is az istentisztelet után oda teszünk az asztalra. És mégis, milyen sokat számít. Mégis, mennyivel finomabb az étel, ha az a pici só benne van. Mennyivel másabb, mint amikor kifelejtjük belőle a sót. És akkor talán már nem is esik olyan jól az az ennivaló. Ugyanígy, ha kevesen vagyunk is, de sóként tudunk részt venni egy-egy közösség életében, higgyük el, hogy ízesebb lesz annak a közösségnek az élete. És nem azért lesz ízesebb, mert mi olyan jópofa emberek vagyunk, hanem azért, mert rajtunk keresztül Jézus Krisztus hathat annak a közösségnek az életében és életére. Mert egyáltalán hallhatják az evangéliumot, az örömhír tőlünk arról, hogy Krisztus a kereszt halálával legyőzte a sátánt, a diaboloszt, akinek a neve is azt jelenti, hogy rágalmazó, azt jelenti, hogy nagy szétdobáló, aki minden igyekezetével azon fáradozik, hogy az ember távol tartsa Istentől. A Markából nem akar senkit sem kiengedni. És azt, aki pedig Isten kegyelméből mégis oda állhatott már a Jézus Krisztust követők sorába, igyekszik eltántorítani az ő követésétől. Mi keresztények azonban már tudhatjuk, sőt, bizonyosak lehetünk abban, hogy az ős és fő ellenségünk megvert ellenség. Ez nem azt jelenti, hogy semmiféle kellemetlenséget sem okozhat már nekünk. Mert akik kiszabadulhattunk az ő kezéből, azokat bizony még rémészgeti, meg akarja félemlíteni és visszakaparintani. Ezzel számolnunk kell. De nem szabad elfelejtenünk azt, hogy bár a megvert ellenség is nyerhet még csatákat, és kellemetlenkedhet még, de a háború az eldőlt. Jézus Krisztus győzött, és az ő győzelme hitáltal a miénk lehet. Mi a győztes Úrnak a seregéhez tartozunk. Szétszórtságban, életveszélyben, ugyanakkor mégis életmentőként lehetünk hát ott, egy-egy közösség soraiban. Szétszórtságban. És a következő gondolat, ami ebből az ige szakaszból fakad, próba és vagy kísértés. Ugyanis ahhoz, hogy sóként, életmentőként tudjunk munkálkodni és ott lenni a különböző közösségeknek az életében, fontos az, hogy tisztán lássuk a mi élethelyzeteinket. Hogy felismerjük, mikor van szó kísértésről, és mikor próbál az Isten bennünket. Ugyanis az a görög szó, amely itt szerepel a levélben, és amelyet itt úgy fordított a szerző, illetve a fordító úgy fordított, hogy megkísértés, az nem csak kísértést jelent. Azt is. Azt is jelenti, hogy bűnre csábít. De a jelentései között ott van az is, hogy próbatétel, megpróbálás és megpróbáltatás. És éppen ezért az Új Szövetség három módon értelmezi tulajdonképpen a kísértés kifejezést. Az egyik tehát az, hogy bűnbe visz valakit. És ilyenkor az alanya, a sátán, a kísértő. A másik próbára tesz. És ilyenkor Isten az alany, ő tesz próbára. A modern bibliafordításoknál már megfigyelhetjük azt, hogy éppen ezért vannak helyek, ahol nem is kísértésnek fordítják, hanem próbálnak, megpróbáltatásnak. És a harmadik, megint csak a próbára tesz értelemben, de megfordított irányban. Amikor az ember kísérletezik az Isten türelmével, és ez az Isten kísértés. Azért fontos tudni tehát, hogy melyik kísértéssel, illetve hogy kísértéssel vagy próbával van-e dolgunk a hétköznapok során, mert attól függően változik és kell változni a hozzávaló viszonyulásunknak. Hiszen Jézus Krisztus szavai szerint, amikor valóban kísértéssel van dolgunk, tehát a sátán próbálkozik, akkor ott imádkozó lélekkel kell vigyázni, és őrizkedni kell tőle. Gondoljunk csak arra a jelenetre az evangéliumokból, amikor Jézus Krisztus a halála előtt ott tusakodik a Gecsemáné kertben. A tanítványok pedig nem tudnak kitartani mellette, elalszanak közben, újra és újra elalszanak. És akkor azt mondja Jézus, hogy vigyázzatok, vagyis legyetek éberek, sőt, virasszatok, és imádkozzatok. És ne menjetek bele a kísértésbe, mert lehet, hogy a lélek kész, de a test erőtlen. Érdekes azt is megfigyelni, hogy nem passzív ige alak van ott, hogy kísértésben ne essetek igazából. Mert az nem úgy történik, hogy egyszer csak váratlanul belehuppanok, hogy nem tehetek róla. Jézus azt mondja, hogy ne menjetek bele. És ezzel valami olyasmit mond el nekünk, hogy a kísértés olyan, mint a csapda. És kerüljétek el a csapdákat. Ne menjetek bele azokban. Hogyan lehet felismerni? Ebben is a mi Urunk van segítségünkre, hiszen hogyha mi Jézust valóban elfogadtuk megváltónak, hogyha már az ő követője vagyunk, akkor az ő lelke van bennünk, és ez a lélek, Krisztus lelke, Isten lelke segít nekünk abban, hogy felismerjük, hogy most milyen helyzetben is vagyunk, hogy észrevegyük ezeket a csapdákat, és kerüljük ki őket. Jakab levelének címzettjei, ott a szétszórtságukban ki voltak téve annak a kísértésnek, hogy megtagadják a hitüket, és visszaesnek. A testvéri közösség hiányában nincs, akitől erősítést kapjanak. Nem zárkózhatnak fel rendezett csata sorba, kinek-kinek magának kell megharcolnia a hit sokféle harcát. És ilyen helyzetben valóban nagyon-nagyon kell vigyázni, és ébernek lenni, hogy nehogy a sátán el tudja őket csábítani. Az Istentől jövő kísértés, azaz a próba, pedig olyan, amelyet türelemmel, békével és szeretettel fogadhatunk el az Úrtól, még akkor is, ha nehéznek tűnik. És erre biztatja itt Jakab apostol is a diaszpórában, az a szorványban, szétszórtságban élő keresztényeket, akiknek írta a levelét. És akkor a következő kérdés az az, és ezt így fogalmaztam meg, hogy szétszórtságban, próbatételben, ez öröm és vagy szenvedés. Nem döbbenetes az, hogy bár ezeknek a keresztényeknek egyedül kellett megharcolniuk a hit nemes harcát, Jakab mégsem sajnálkozik rajtuk. Nem azt írja, hogy ó, szegény testvéreim, hát fogadjátok őszinte részvétemet. Hanem valami egészen különlegeset, egészen érthetetlent ír, akkor, amikor így fordulod a hozzájuk, hogy teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Miért? Vagy úgy is kérdezhetném, hogy mer Jakab ilyet írni, hogy teljes örömnek tartsátok? Hogy vagy miért mer? Azért, mert meg van győződve arról, hogy Jézus Krisztus a szétszórtságban is ott van az övéivel. Ezt úgy is mondhatnám, hogy ő belföldön és külföldön is ugyanaz a szabadító. Ugyanaz, aki az elesettet, az élet perifériáján nyüglődő embert keresi, akinek szava, akinek gyógyítása van mindazokhoz, akik be vannak zárva a saját életük tehetetlenségeibe, kilátástalanságaiba, bűneibe, Istentől való elszakadottságukba. Jakab hisz Jézus láthatatlan jelenlétének a valóságában, és ez nagyon fontos, hogy ő hisz ebben. És valóban elépül a hit nélkül. A próbák között való örvendezésre, álhatatosságra, tökéletes cselekedetre, fogyatkozás nélkül való életre biztatni valakit csak egyszerű jó tanács lenne. Amit az ember halva csak még jobban elcsügged, mert érzi, hogy éppen itt a baj, képtelen rá, hogy megcsinálja. A magunk erejéből valóban egyetlen egy lépéssel sem tudunk ebbe az irányba haladni, jutni, amit itt Jakab megjelöl. Hiszen a megpróbáltatásban mi nem örülni szoktunk, hanem sóhajtozni, panaszkodni, síránkozni. És nem győzni, hanem elbukni. Én a magam gyengeségeivel, naponkénti bukásaival, én legyek kitartó és fogyatkozás nélkül való. De hát Jakab is tudja. Hát hogy ne tudná, hogy éppen ez az, amire mi képtelenek vagyunk. Tudja, mert a saját tapasztalatából biztos, hogy ismeri a bukásainkat, a gyengeségeinket. De itt ő most valami egészen másra gondol. Amikor azt mondja, hogy örömnek tartsátok, ha megpróbáltatások közzé kerültök, akkor ő közben Jézus Krisztusra gondol. Jézus Krisztus kereszthalálára és feltámadására. Persze, hogy eltekintve Jézus Krisztus személyétől és attól, amit értünk végzett az ő megváltói munkájától, tehát csak magunkra hagyatva nem is tehetnénk mást. Én csak sóhajtozni, síránkozni, amikor valaki a megpróbáltatások között örömre és kitartásra buzdít bennünket. Jakab apostol azonban itt a megfeszített és feltámadott Úr Jézus Krisztus követségében szól és ír. És így hirdeti azt, hogy örülhettek még a megpróbáltatásokban is. Mert van győzelem a kísértések fölött, van segítség a számotokra, van erő, amire számíthattok. És ezt Jézus üzeni. Ezt nem Jakab találta ki, és nem én találtam ki, hanem Jézus Krisztus üzeni. És ezért lehet vállalni ezeket a harcokat. De csak az ő benne való hittel. A megfeszített és feltámadott Jézusba vetett bizalommal. És akkor láthatjuk meg azt, hogy a hit olyan valami, ami képes felvenni a Krisztusban rendelkezésre álló erőket. És így már nem csak jó tanács lesz az, hogy örömnek tartsátok a megpróbáltatásokat, hogy legyetek álhatatosak és tökéletesek, hanem ez igazából egy nagy lehetőségre való figyelmeztetés. Nézzétek itt az alkalom, hogy éljetek a Krisztusból. A próba, hogyha az ember egyedül akarja végigcsinálni, akkor valóban szenvedés és keserűség. De Istennel együtt, azt is mondhatnánk, így is fogalmazhatnánk, hogy értelmes, hasznos fáradozás. Azért is örvendezhetünk a próbáknak, mert ismerhetjük az Úr ezekkel kapcsolatos szándékát. Nem csak azért, mert biztosak lehetünk abban, hogy velünk van, sőt, a próbák, amelyek az Úrtól származnak, azok biztos, hogy a javunkat szolgálják. De azért is, mert tudhatjuk, hogy mi az ő szándéka a próbákkal. És ez mindig a hitünket, a lelki életünket, a lelki állapotunkat érinti. Miért értelmes, hasznos fáradozás? Én most csak néhány gondolatot szeretnék így befejezésül felvillantani erre a kérdésre válaszként. Először is lelki kincseket és lelki értékeket munkál bennünk az Úr a próbák által. Olvastuk itt például ilyen kincsként az álhatatosságot. De a Szentírás más helyein más kincsekről is szó van. De most, hogy ha csak az álhatatosságra gondolunk, akkor gondoljunk arra, hogyha a munkahelyen, vagy az osztályban megszólnak bennünket azért, mert követni akarjuk Jézus Krisztusnak az akaratát. Például nem hazudunk, vagy valami mást azért nem teszünk, mert mi Jézus Krisztushoz tartozunk, és hogyha emiatt atrocitás ér bennünket, atrocitás ér azért, mert a társaink nem igazán bírják elviselni azt, hogy mi másképpen cselekszünk adott helyzetben, mint ők. De hogyha mi ragaszkodunk az Úrhoz kitartóan, akkor pontosan ezek közben egyre álhatatosabbá tehet és tesz bennünket az Úr a próbák idején. De ugyanez vonatkozhat egy-egy betegségre is. Hogy az álhatatosságot tudja az Úr közben bennünk munkálni. Miért értelmes fáradozás? Milyen haszna van még a próbáknak, megpróbáltatásoknak? Az, hogy megtudhatunk még többet önmagunkról és a hitünkről. Egyfajta megtisztulási folyamaton megyünk át mi hívők ilyenkor. Úgy, ahogy a nemes fémet, az aranyat megtisztítja az ötvös. A Szentírásban olvasunk 7-szer megtisztított, tűzben megtisztított nemes fémről is. És amiképpen a tűz kiégeti a salakot, és az arany egyre értékesebbé, egyre tisztábbá válik, ilyen módon a próbák közben az Úr is megtisztítja az övéit. Láthatóvá lesz mindeközben a hitünk minősége. Kiégeti az Úr a szívünkből a hamisságot, mindazt, ami akadályozza az Úrral való közösségünket, annak örömét. Mindazt, ami visszatart attól, hogy előre haladjunk a megszentelődés útján, azért, hogy megmaradjon az, ami Isten szándéka szerint való, és ami az ő szemében érték. Aztán a következő ilyen haszon, hogy a mesterségek világában a próba egyúttal a hitelesítést is szolgálja. Ugye az aranyműves a karácsonyében jelzi a próba megtörténtét, de tudjuk azt is, hogy a hidakat is átadás előtt próbának vetik alá, hogy lássák, hogy felmérhessék valóban a teherbírásnak a mértékét. Istennél is így van ez. Annak az életét tekinti Isten hitelesített életnek, aki álhatatos marad. A próba nem önmagáért van tehát, hanem azért a célért, hogy olyanokká formálódjunk, amilyeneknek Isten szeretne látni bennünket. Tökéletesek és hibátlanok, olvastuk az igében. Hadd mondjam azt, hogy ez a felszólítás nem perfekcionizmusra hív. Itt arról van szó, hogy Isten azt szeretné, ha a rendeltetésünkhöz, a küldetésünkhöz hű emberek lennénk, akik abban tökéletesek, hogy a tőle kapott lehetőségeket teljes mértékben kihasználják a célba jutáshoz. Aztán az is történik még a próbák közben, hogy Isten az ő hatalmát, saját magát is egyre jobban megmutatja nekünk. Talán mi is tapasztaltuk már ezt saját próbáink közepette, hogy akkor éreztük át olyan igazán, hogy milyen erős az Úr, hogy milyen csodálatos módon tud szabadulást készíteni, hogyha szükséges. Vagy adja az ő kegyelmét és erejét a nehézség elhordozásához. Pontosan ezekben az időszakokban érezzük azt olyan igazán, hogy mennyire nagyon szükségünk van nekünk az Úrra. Végül a kipróbált hit eredménye a stabilitás. Ha szeretnénk olyan emberek lenni, akiket nem vethet ide-oda az élet, mint a szél a tenger habját, akkor valóban teljes örömnek tarthatjuk, hogyha az Isten próbának vet alá. Mert így válhatunk igazán olyan emberek ki, akik biztos alapon állnak, akik helyt tudnak állni. És az álhatatosság vezethet el a célszerű tettig, cselekedetig is, annak felismeréséig, hogy mi az, amit Isten itt és most kíván tőlünk. Így tudunk hát szétszórtságban is, hogyha talán úgy érezzük olykor, kint a világban, munkahelyünkön, hogy olyan egyedül vagyunk, mégis nem szétszórtan, szétesetten, hanem életmentőként helytállni. És mindazt, amiket mi így Istentől kapunk, lelki kincseket, értékeket továbbadni a körülöttünk lévő embereknek. Engedjük hát, hogy ezt a, tudom, nem könnyen emészhető igét Isten az ő szent lelke által hadd forgathassa a szívünkben, és hadd végezhesse el azt, amit ő kiben-kiben most szeretne, hogy valóban kipróbált, hiteles, hitelesített életünk legyen. Ámen. Amen. 461. dicséretünket keressük meg. És énekeljük ennek a dicséretünknek az első három, illetve a hatodik verszakait. Tehát első három, illetve hatodik verszakait énekeljük a 461. énekünknek. Bár bűn és kíngyötör, és nehéz bár szívem, a sátán életemre tör, kétségbe nem esem. Ebben a csendben kiki azt, ami a szívében van. Vigye oda magában, Urunk Istenünk elé. Szabad azt is elmondani neki, hogyha még nem tudjuk örömnek tartani a próbákat, mert ebben is ő tud segíteni nekünk. Urunk, hadd könyörögjünk most azért, hogy semmiféle körülmények között ne rendüljön meg bennünk ez a hit, hogy Atyám szeret nagyon. Így imádkozunk hozzád gyülekezetünkért, mindazokért is, akik most nem tudnak itt lenni közöttünk. Így imádkozunk most különösképpen is azokért, akik a próbának a terhét most ebben az időszakban hordozzák, amikor most élik át ezt különösképpen is, hogy hadd lehessenek biztosak abban, te ott vagy velük, te nem hagyod őket magukra, rád számíthatnak. S ha tudjanak gyermeki bizalommal oda menni hozzád, és mindazt, amit a próba okoz nekik, és kivált belőlük, azt elmondani neked imádságban, oda tárni eléd. S ha tapasztalhassák meg, és tapasztalhassuk meg mindnyájan azokat az értékeket, kincseket, azokat a hasznokat, amelyek fakadhatnak a tőled jövő próbákból. Urunk, imádkozunk azért, hogy te légy a betegjeinkkel, te légy a magányosokkal, akik különösképpen is érzik ezt, hogy egyedül kell szembenéznem a kihívásokkal, a nehézségekkel, hogy téged társként teljes mértékben el tudjanak fogadni, olyan társként, akire mindenkor, mindenféle helyzetben bátran hagyatkozhatnak. Mert te nem csak meghallgatni tudod, mint ahogy mi emberek, bár sokszor még erre sem vagyunk képesek, hanem te szabadítást is tudsz munkálni az életükben. Urunk, kérünk téged, könyörülj meg egész népünkön, könyörülj meg ezen a népen, amely annyit sóhajtozik, síránkozik, csak éppen hozzád nem akar odafordulni, csak éppen téged nem akar megszólítani, nem előtted is, nem neked síránkozik. Pedig ha ezt megtennék, akkor már elindulhatna a gyógyulás, akkor te már ott munkába léphetnél. Mert akik közelednek hozzád, azok biztosak lehetnének abban, hogy te is közeledni fogsz hozzájuk, hiszen ígéretet adtál erre nézve nekünk a Szentírásban. Maradj így, kérünk, egész népünkkel, hogy hadd láthassunk meg végre téged, lelki szemeinkkel is annak láthassunk meg, aki te vagy valójában. Könyörülj meg rajtunk, és maradj velünk a te kegyelmeddel. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imád. Mi, Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Figyeljünk együtt most gyülekezeti életünk híreire. Mindenek előtt a gyülekezeti alkalmainkat hirdetem, lehetőségeket, amikor Isten szavát hallhatjuk itt a közösségben is. Holnap este, tehát hétfő este 7 órától a keresztkérdések kurzusunk következő alkalmát tartjuk. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttünk lesz, csütörtökön 6 órai kezdettel gyülekezeti biblia óra. Pénteken 6 órai kezdettel ifjúsági bibliaóra, 7 órától pedig bibliaköl lesz. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától istentiszteletet tartunk, és ezzel egy időben a gyermekek számára is lesz alkalom lent a gyülekezeti helyiségünkben. Kérdetem azt is, hogy egy hét múlva vasárnap délután 4 órai kezdettel családi istentisztelet is lesz. Tehát hívjuk és várjuk erre a családi istentiszteletre, különösképpen is a gyermekes családokat, de mindenkit sok szeretettel. A keresztkérdések kurzusunk, amelyről hadd mondjam itt közben azt, hogy egy írás megjelenik majd most a pünkösdi hírlevelünkben, amelyet nem sok áreményeink szerint kézbe vehetünk. És ebben az írásban olvashatjuk azt is, hogy ez a keresztkérdések kurzus 10 estéből áll, és ezen kívül egy hétvégéből. Ez a bizonyos hétvége most következik, tehát egy hét múlva lesz, ami azt jelenti, hogy péntek estétől vasárnap ebéddel bezárólag a kurzus résztvevőjével együtt leszünk Balassagyarmaton egy vendégházban. És ott is előadások hangzanak el, illetve reméljük, hogy még több lehetőség lesz, mint annak a megbeszélésére, amiket előadások közben érintünk. Ez azt jelenti, hogy egy hét múlva vasárnap mi lelkipásztorok, mármint ennek a gyülekezetnek a lelkészei nem leszünk itt, mert Balassagyarmaton leszünk, de ahogyan hirdettem, Isten tisztelet lesz, tehát várunk szeretettel mindenkit, Fekete Ágnes fogja hirdetni Isten igéjét itt, akkor azon a vasárnapon.
Várjuk még mindig a gyülekezeti csendes hetünkre is a testvérek jelentkezését. Ez a csendes hetünk július 7-től 13-áig lesz Zemplénben, a sátora alja Újhely közeli szép halmon. Jelentkezni lehet a lelkész hivatalban, a lelkipásztoroknál, illetve a Varga András testvérünknél. Örömmel hirdetem most is, hogy evangelizációs istentiszteletek lesznek április hónap utolsó napjaiban, egész pontosan 28, 29 és 30-án, tehát hétfőket szerda este 6:30 órai kezdettel itt a templomunkban. Az igét Cselényi László fogja hirdetni közöttünk. Készítettünk szórólapokat is, ezek megtalálhatók hátul, kérjük, hogy vigyünk belőle, hívogassunk másokat is. A szórólapon nincs rajta az, hogy itt a templomban lesznek ezek az evangelizációs istentiszteletek, de tudjuk, hogy itt lesznek, és adjuk tovább így ennek az evangelizációnak a hírét. Május 4-én, vasárnap délután 4 órai kezdett el az evangélikus templomban ugyan, de a református egyházközségünk szervezésében kórus hangversenyre kerül sor. A törökbálinti Lentvai Károly férfi kórus fog főleg egyházzenei műveket előadni ezen a hangversenyen. Erre is sok szeretettel hívunk mindenkit, szórólapokat találhatunk ott még, tehát tudom, hogy múlt vasárnap elfogytak azok, amelyeket kitettünk oda, de készítettünk újakat, remélem, hogy van még, tehát aki nem vitt múlt vasárnap, most vihet, hívogassunk erre a hangversenyre is minél többeket. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a múlt vasárnap elhangzó segítséget kérő szóra indultak, megmozdultak, és jöttek azért, hogy az egyházközség könyvtárában lévő könyveknek az adatait bepötyögjék a számítógépbe. Nagyon szépen köszönjük, hogy ide szánták azokat az órákat, és mind a mellett, hogy most hálás szívvel megköszönjük ezt, míg hirdetem azt, hogy szükség van további segítségre, tehát várjuk azokat a testvéreket, akik még tudnak ilyen jellegű munkával hozzájárulni ahhoz, hogy az egyházközségi könyvtárunkat rendbe tegyük, tehát hogy számítógépre kerüljenek az adatok, és legyen egy számítógépes nyilvántartásunk róla. A templom és a gyülekezeti helyiségeink takarításához is várunk még szolgálatra kész testvéreket. Ahogyan hirdettem, és ugye eddig ketten végezték ezt a munkát egy-egy szombaton, és mivel 4 pár volt eddig, ezért havonta általában egyszer került sor egy párra. Viszont jó lenne, hogyha nem ketten, hanem 3-an végezhetnék, mivel azért most már elég sok helyiséget kell kitakarítani, rendben tartani. Tehát aki tudná ezt vállalni, hogy havonta egy szombat délelőtt 1-2 óra hosszát eljön és a takarításba besegít, azt is nagyon-nagyon megköszönnénk. Az adakozás lehetőségét említem még. Tudjuk, hogy a mi Úrunk Istenünk szereti, és megáldja a jókedvű adakozókat. Most pedig a 338. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el végig mind a 4 verszakával, az utolsó 4. verszakot majd fennállva. 338. dicséretünk. Így kezdődik, lelki próbáimban, Jézus, légy velem, el ne tántorodjék tőled életem. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.